Amikor Jákob ismét eljött a négy városnak is nevezett Hebronba, amikor eljött az útmutatás fájához, melyet Ábrahám ültetett és szentelt meg, az ős Ábrahám, vagy nem tudni melyik, s hazatért atya kunyhójába, közben még a legnehezebbet élvén át, amiről annak idején szó lesz, Izsák, vagyis Jihok, Ábrahám fia, az öröklött népviselője elfogyatkozván meghala, vénséges vénen és vakon, s halálának szent óráján emelt és iszonyú hangon látnokian és zűrzavarosan beszélt Jákob és az egybegyűltek előtt magáról, az el nem fogadott áldozatról és a kos véréről, amely az övé, az igazi fiújé helyett ontatott engesztelésül mindenkiért. És közvetlenül végperce előtt megpróbált kosként bégetni, és ez csodálatosan sikerült is neki, s ugyanakkor vértelen arca bámulatosan hasonlóvá vált ennek az állatnak képéhez, azaz inkább most egyszerre észrevették, hogy ez a hasonlatosság mindig is fönnállott olyannyira, hogy mindenki megrémült, és nem tudott eléggé gyorsan arcra borulni, hogy ne lássa, miként lett kossá a fiú. Ő viszont, amikor ismét fölemelte szavát, a kost atyának és istenének nevezte. Egy istent kell levágnotok, dúdolta ősrégi költői szóval, s tovább dúdolt hátrahanyatló fejjel, kitágult üres szemmel és szétterpesztett ujjakkal, hogy tartsanak mind ünnepi vacsorát a leölt kos húsából és véréből, amint Ábrahám és ő tették volt egykoron az atya és fiú, akikért helytált az atya isteni állat. Íme levágtuk őt, hallották hörögni, locsogni, hírt mondani, de fölnézni senki sem mert rá, az atyát és az állatot, az ember és fiú helyett, és ettünk belőle. De bizony mondom nektek, levágjuk majd az embert és a fiút, az állat és az Isten helyett, és ismét eszünk belőle. Azután még egy élethű bégetést hallatott, elszenderült. A mellette levők még sokáig maradtak arcra borulva, miután elhallgatott, nem tudván vajon valóban meghalt-e, s vajon nem fog-e még bégetni és szólani. Mindnyájan úgy érezték, mint a belsejük fölfordult volna, s az alulsó rész felülre kerülne, úgyhogy csak nem okádni kezdtek. Mert a haldokló szavában és viselkedésében volt valami ősidőbelien szennyes, iszonyúan eltávolodott és szentül pogány, ami a kultúra legalsó rétege alatt lelkük leghomályosabb, legelkerültebb és legszemélyen túli mélységeiben rejtőzött, s amit most Jihok haldoklása kínos émeítésükre fölkevert. Elmerült idők szennyes kísértése az állatról, amely Isten volt, a kosról tudnillik, a törzs Isten őséről, kitől származtak, s kinek isteni vérét egykor, aljas időkben ontották s élvezték, hogy fölelevenítsék Isten állati törzs rokonságokat, mielőtt eljött volna ő, a távoli Isten, Elohim, a túlnani és kívüli Isten, a pusztaság Istene és a hold szarvának Istene, aki kiválasztotta őket, és aki ősi természetük kötelékéből elszakította őket, eljegyezte magát velük a körülmetélés gyűrűjével, s új istenség kezdetét alapította meg az időben. Ezért öklendeztek a haldokló Jihok kos arca előtt és bégetése hallatára, s Jákob is rosszul érezte magát. De lelke súlyosan emelkedett is volt egyúttal, mivel most mezítláb, homokkal hintve és megnyírva a temetésről kellett gondoskodnia, a szertartásokról és siratódalokról, és a halottért fogyasztandó áldozati étkekről, Ézsauval, a fuvolázó bakkecskével együtt, aki lejött a kecskehegyekből, hogy eltemessék atyjukat a kettős barlangban, s hogy a maga zabolátlan gyermeki módján telesírt szakállal együtt üvölcsön az énekesekkel és énekesnőkkel, Hoy Adon. Közösen varták be Jihokot felhúzott térdel egy kos bőrébe, és így adták át a mindent fölfaló időnek, amely elnyeli gyermekeit, hogy nyakába ne üljenek, de aztán ismét ki kell öklendeni őket, hogy éljenek a régi és újuló történetekben, mint egyazon gyermekek. Mert az óriás tapogatózván nem veszi észre, hogy az okos anya csak holmi bőrbe burkolt követ ad neki, nem pedig a gyermeket. Sirassuk urunkat, kiáltották újra és újra Izsák az el nem fogadott áldozat fölött. Ám ő élt történeteiben, melyeket joggal mesélt el első személyben, mert valóban az övéi voltak, részben mert énje vissza s elfolyva határai közül a hajdani ősképbe olvadt, részben mert a hajdan ismét jelen lett testében, és az alapképhez híven meg tudott újulni. Így hallották és értették Jákob és a többiek, amint az atya halódván még egyszer el nem fogadott áldozatnak nevezte magát. Kettős füllel hallották, de mégis egyképpen értették, mint ahogy valóban két füllel halljuk a szavakat, és két szemmel látjuk a dolgokat, de a szavakat és dolgokat egyértelműen fogunk föl. Jihok hozzá még vénséges vénember volt, aki egy kisgyermekről beszélt, akit csak nem leöltek, s hogy vajon ez a gyermek egykor ő maga, vagy korábbi valaki volt, már csak azért sem jelentett sokat a tudás és értelem számára, mert kétségkívül az idegen áldozati gyermek sem lehetett az aggasztjántól idegenebb, és nagyobb mértékben eltávolodott, mint az a gyermek, aki egykor ő maga volt. A vörös. Jákob lelke tehát mélázón és súlyosan emelkedett volt a napokban, amidőn testvérével eltemette atyát, mert föltámadtak benne a régi történetek mind, és jelenné lettek szellemében, mint ahogy egykor jelenné lettek testében az örök őskép szerint, és úgy érezte, mintha áttetsző padozaton járna, amely végtelenül sok, a kifürkészhetetlen mélybe nyúló kristályrétegből áll, mint a közöttük égő lámpák világítanák át ezeket a rétegeket. Ám Jákob a jelen való, Feniár testének valóságában, és Ézsaura nézett, csellel megátkozott testvérére, aki a maga ősképe szerint hasonlóképp Feniárt vele, és a vörös Edom volt. Ezzel személyisége kétségtelenül hibátlanul van meghatározva. Kétségtelenül bizonyos értelemben, hibátlanul némi fenntartással, mert e meghatározás pontossága a holdvilág pontossága, amelyben 100 ingerkedő káprázat lakozik, s melynek kétértelmű fényében nincs jogunk holmi tűnődésünkben könnyedén elmélyült együgyűséggel járni-kelni, mint történetünk hőseinek. Elmondtuk, hogy Ézsau, a vörös bundás, mind szerzett és ápolt már ifjú éveiben Beérsebában kapcsolatokat Edom földjével, a kecskehegyeknek, Szeír erdős magasságainak lakóival, és miként csatlakozott később minden pereputjával, Kanánita asszonyaival, Adával, Oholibámával és Boszmáttal, s ezek fiacskáival és leánykáival együtt egészen hozzájuk és istenükhöz, Kuzákhoz. Ez a kecskenép élt tehát már, ki tudja milyen régen élt, amikor Ézsau, József bácsikája közéjük telepedett, és csupán mágikusan kétértelmű holdpontossággal nevezheti őt a hagyomány, azaz a krónikákhoz később illesztett nemzedékeken átszőtt szép beszélgetés az edomiták atyának, ősatjuknak tehát, a kecskenép ősbakjának. Ézsau nem volt az, vagyis nem ő volt személyesen. Jó lehet a beszélgetés, és esetleg ő maga is annak hittes tartotta magát. Az edomiták népe sokkal régibb volt, mint József bácsikája, akit ismételten nevezünk így, mert azonosságát lényegesen biztosabb lemenő, mint felmenő ágon meghatározni. Sokkal a régebbi tehát, mint ő, mert ama Bélának, Behor fiának, akit a kortábla Edom első királyának nevez, elsősége bizonnyal nem áll szilárdabb lábon, mint Meni őskirálysága Egyiptomban, hogy egy hírhedt időszemfényvesztést említsünk. Szigorúan véve tehát a mi Ézsaunk nem volt Edom ősatja, és ha ének szóval nyomatékosan így mondják, Ézsau az Edom, nem pedig Ézsau volt az Edom, ez a jelen idő nem véletlenül hangzik el, hanem a típus időtlen és egyénen túli összefoglalását jelenti. Történetileg tehát egyénileg a kecskenép ősbakja egy mondhatatlanul régibb Ézsau volt, akinek nyomdokán a mostani járt, jól kitaposott és többszörösen megjárt nyomdokán, kell hozzátennünk, s oly nyomdokon, mely hogy a végsőkig vigyük a dolgot, még csak nem is tulajdonnyoma volt annak, akiről jogosan mondhatná az ének, Ézsau volt az Edom. Ezen a ponton természetesen beszédünk titokzatos ködbevész, és utalásaink szétfoszlanak benne. A múlt végtelenségében tudnillik, amelyben minden kezdet látszat megállónak és ideiglenes célnak bizonyult csupán, s hogy melynek titokzatos volta azon a tényen alapszik, hogy a lényege nem a vonal, hanem a gömb. A vonalnak nincs titka, titokzatos csak a gömb. Ez pedig nem más, mint kiegészítés és megfelelés két fél, amely egyé csukódik, egy felső és egy alsó részből áll, egy égi és egy földi féltekéből, amelyek oly módon megfelelve egészítik ki egymást, hogy ami fönn van, lenn is van, ami pedig a földi félen megtörténhet, az égi félben ismétlődik, s utóbbi, előbbiben újra kezdődik. Két félnek e váltakozó megfelelése, amelyek együtt egészet alkotnak és gömbé záródnak, egy valóságos váltakozáshoz hasonló, mégpedig a forgáshoz. A gömb gurul, ez a gömbnek természete. A felső csak hamar alsó lesz, és az alsó felső, ha alsóról és felsőről ilyen körülmények közt beszélni lehet. S nem elég, hogy égi és földi egymásban magukra ismernek, hanem a gömbforgásnál fogva az égi földire, a földi égire változik, amiből az az igazság adódik s világlik ki, hogy istenek emberekké, emberek viszont istenekké válhatnak. Olyan igaz ez, mint ahogy Uzíri a szenvedős fölnégyelt, egykor ember volt, mégpedig Egyiptom egyik királya, ám azután isten lett. Természetesen állandó hajlam maradt benne, hogy ismét emberré legyen, mint ahogy világosan erre mutat már az egyiptomi királyok puszta létformája is, akik mind emberré testesült istenek voltak. Ha azonban azt kérdezzük, mi is volt Uzíri eredetileg és kezdetben isten vagy ember, választ nem kapunk, mert a guruló gömbön nincs kezdet. Ugyanígy áll a dolog Széttel testvérével is, aki, mint már régebben elmondottuk, gyilkosa és fölnégyelője volt. Ez a gonosz úgy mondják szamárfejű és harcias természetű volt, azon kívül vadász, aki Egyiptom királyait Karnakban, Amun városának közelében oktatta nyilazásra. Mások Tifonnak is nevezték, s már régóta neki tulajdonították egy Khamsin nevű forró sivatagi szelet, a nap hevét, s magát a tüzet, úgyhogy Kammonna, vagyis a nyílt izzó tűz istenévé lett, és a föníciaiak és a héberek Moloknak, vagyis Meleknek nevezték, Bika királynak, aki tüzében megemészti a gyermekeket és az elsőszülötteket, s akinek Ábrahám Izsákot akarta föláldozni. Mit jelent, hogy Tifon Szét, a vörös vadász, először és végezetül az égbolton lakozott, és senki más, mint Nergál, a hét nevű ellenség, Mars, a vörös, a tűzbolygó volt. Ugyanilyen joggal bárki állíthatná, hogy kezdetben és végezetül ember volt, Szét, testvére Uzíri királynak, akit a trónról letaszított és meggyilkolt, és csak azután lett Isten és csillag, természetesen mindig készen arra, hogy ismét emberré legyen a forgó gömb törvénye szerint. Mert ő mindkettő, és legelőször egyik sem, csillagisten és ember váltakozva egy szemében. Ezért az ő idő alakja az időtlen jelen, amely a gömbforgását önmagába zárja, s joggal mondják róla mindenkor, ő a vörös. Ha azonban szét a nyilas, ekképpen égi-földi váltakozás viszonyában áll Nergál Marssal a tűzbolygóval, akkor nyilvánvaló, hogy ugyanígy a keringő megfelelés viszonya áll fönn Uzíri a meggyilkolt és Mardurg a király bolygó között, akit nemrég köszöntöttek a kútkáváról a fekete szemek, s akinek istenét Jupiter Zeusnak is nevezik. Erről pedig az a történet járja, hogy atyát, Kronoszt, azt az isteni óriást, aki gyermekeit elnyelte, Zeuszt csak az anya Fortéja mentette meg hasonló sorstól. Sarlóval megférfiatlanította, és a trónról letaszította, hogy maga üljön királyként helyébe. Intelem ez mindenki számára, aki az igazság megismerésében nem akar félúton megállni. Mert nyilván azt jelenti, hogy Szét, vagyis Tifon, nem az első királygyilkos volt, hogy Uzíri maga is gyilkosságnak köszönhette uralmát, s hogy mint király csak azt szenvedte, amit mint Tifon cselekedett. A gömbtitkának ugyanis egyik része az, hogy forgása által a személy egysége és azonossága a jellemszerep váltakozásával együtt tud haladni. Tifon, amíg megátalkodik gyilkosságot forraló alkalomlelésében, ám a tett elkövetése után király, a siker tiszta fenségében, s a Tifon szerepe és jellege másra száll. Sokan úgy tudják, hogy a vörös Tifon volt, nem pedig Zeus, aki Kronoszt megférfiatlanította és letaszította. Fölösleges a vita. Forgás közben egyre megy a dolog. Zeus Tifon volt győzelme előtt. Ugyanilyen forgandó azonban atya és fiú kölcsönös viszonya, úgyhogy nem mindig a fiú az, aki az atyát legyilkolja, hanem az áldozat szerepe minden pillanatban a fiúnak juthat, akit akkor megfordítva az atya gyilkol le. Tifon Zeus, tehát Kronosz. Ős Ábrahám jól tudta ezt, mikor egyszülöttjét föláldozni készült a vörös moloknak. Búskomor hite nyilván az volt, hogy ehhez a történethez kell alkalmazkodnia, és ezt a szerepet betöltenie. De Isten meggátolta benne. Volt egy időszak, amikor József bácsikája, Ézsau, sülve-főve együtt volt a maga bácsikájával, Izmáellel, Izsák kitaszított féltestvérével, feltűnően gyakran látogatta sivatag alvilágában, és terveket kovácsolt vele, amelyeknek borzalmasságáról még hallani fogunk. Ez az egymáshoz húzás természetesen nem volt véletlen, és ha a vörösről esik szó, róla is szó kell, hogy essék. Anyját Hágárnak hívták, ami vándorlót jelent, és már önmagában is szinte fölhívás, hogy a pusztába űzzék, és így neve beteljesedjék. A közvetlen alkalmat erre mégis Izmáel adta, akiből alvilági hajlamai elejétől fogva nagyon is kiütköztek, semhogy az Istennek tetszés felső fényében való tartós időzésére gondolni lehetett volna. Az írás azt mondja róla, hogy csúfolkodó volt, ami azonban nem szabad szájúságot akar jelenteni, ami még nem tette volna alkalmatlanná felső szférára, hanem csúfolkodás az ő esetében tulajdonképpen tréfálkozás. És megesett, hogy Ábrahám ablakon át látta, mint Izmáel alvilági módon tréfálkozik Izsákkal, ifjabb féltestvérével, ami semmi esetre sem lehetett veszélytelen Izsákra, az igazi fiúra, mert Izmáel szép volt, mint a naplemente a sivatagban. Ezért a megsokasított nép jövendő atya megrémült, és a helyzetet érettnek találta rá, hogy erélyes rendszabályokhoz nyúljon. Sára és Hágár között, akit egykor már anyasága elbizakodottá tett, akkor még magtalan asszonyával szemben, és ezért meg kellett futni a féltékenysége elől. Állandó volt a cifakodás, és Sára napról napra sürgette az egyiptomi asszonynak és fattyának elűzését, nem utolsó sorban azért is, mert az öröklés kérdése tisztázatlan és vitás volt az ágyas idősebb fia és az igazi feleség ifjabb fia között. Nagyon kérdéses volt, hogy Izmáelnek nincs-e örökjoga Jihokkal együtt, vagy éppen előtte, ami gondolatnak is irtóztató lehetett Sára féltékeny anyai szívének és kényelmetlen Ábrahámnak is. Azért az, amit most Izmáeltől látnia kellett, kilendítette fontolgatásainak lebegő serpenyőit, és az elbizakodásra hajlamos Hágárnak átadta fiát, némi vizet és édeslepényt, és felszólította, hogy menjen világgá, és vissza ne térjen többé. Mit is tehetett volna mást? Talán tűrje, hogy Jihok, az el nem fogadott áldozat, most végül is a tüzes Tifonnak legyen áldozata. Értsük meg jól a kérdést. Sértően hangzik Izmáelre nézve, de jogosan. Mert benne magában van a sértés, és hogy nem bátorságos nyomdokokon haladt, és úgyszólván nem tegnapi volt, tagadhatatlan. Neve első szótagának leghalaványabb megváltoztatása elegendő hozzá, hogy teljes gőgében mutassa be a nevet, s hogy Izmáel a pusztában olyan jónyilas lett, nyilván szintén megtette hatását a tanítókra, akik vadszamárhoz hasonlították Tifon szét a gyilkos, Uzíri gonosz testvére állatához. Igen, ő a gonosz, ő a vörös, és Ábrahám hiába űzte előtt, és hiába védte meg áldás hordozó fiacskáját tüzes beteg leskelődéseitől, midőn Izsák megtermékenyítette asszonya ölét, a vörös visszatért, hogy Jákob a kellemes mellett éljen a maga történeteiben, s Rebeka ikreket hozott a világra, az illatos füvet és a szúrós dudvát, Ézsaut a vörös bundást, akit a tanítók és bölcsek sokkal hevesebben szidalmaznak, mint amennyi szidalmat e világi polgári személye érdemel, mivel kígyónak és sátánnak nevezik, valamint disznónak, vaddisznónak, hogy mindenképpen a vadkanra célozhassanak, aki a pásztor úrfit széttépte Libanon szakadékaiban. Tudós haragjuk egyenesen idegen istennek mondja őt, hogy polgári személyének otromba jó lelkűsége senkit meg ne tévesszen afelől, ki ő a gömb fordulásakor. A gömb forog, s a két szerep gyakran atyájé és fiújé, az egyenlőtleneké, a vörösé és az áldotté, és a fiú megférfiatlanítja az atyát, és az atya leöli fiát. Máskor viszont, és senki nem tudja, ki mi volt előbb, testvérek ők, mint Szét és Uzíri, mint Káin és Ábel, mint Sém és Kám, és előfordul, hogy harmad magukkal, amint látjuk, mindketten párrá testesülnek, az atyafiú pár áll az egyik oldalon, s a testvér pár a másikon. Így Izmáel a vadszamár Ábrahám és Izsák között áll. Előbbi felé a sarlós fiú, utóbbi felé a vörös testvér. Hogy meg akarta-e fosztani Ábrahámot férfiasságától? Minden esetre meg akarta. Mert Izsákot alvilági szerelemre próbálta csábítani, s ha Izsák nem termékenyíti meg asszonya ölét, nem születhetett volna Jákob és a 12 fiú, s mi lett volna akkor a megszámlálhatatlan ivadékok ígéretéből és Ábrahám nevéből, amely annyit jelent népek sokaságának atya.